Hát, kedves gyerekek, úgy látom, ti vagytok ma itt az ifjúság, ugye? Szeretettel köszöntelek titeket, készültem nektek, mert tudtam, hogy itt ebben a gyülekezetben nagyon sok gyerek szokott lenni, de most, mintha még többen lennétek, mint szoktatok. Én egy, hát nem is tudom, egy kicsit izgulok, mert az a történet, amit megosztanék veletek, az eléggé félelmetes. Nem tudom, hogy nem fogtak-e félni tőle. Szabad-e megosztanom ilyet veletek, kedves szülők? Nem tudjátok, miről van szó, ugye? Először hadd kérdezzem meg akkor egy kis bevezetésként, ki az, aki tud úszni? Tegye fel a kezét. Mindenki?
Azaz,
majdnem mindenki tud úszni. Fanni, Nadine egy kicsit bizonytalan ebben, de azért is se fulladnátok bele, ugye? Ki az, aki szereti az állatokat? Ó, hát itt már mindenben egyet értünk. Ki az, aki szeretne megsimogatni egy kedves, aranyos, mérges kígyót? Igen? Hát erre igazán nem számítottam. Ilyenek is vannak köztünk. Ki az, aki szeretne megsimogatni egy igazi, nagy, hosszú krokodilt? Hát akkor bennetek tényleg nincsen félelem. Bennetek tényleg nincsen félelem. Az a történet, amit szeretnék megosztani veletek, egy kicsit vissza kell mennünk időben, talán meg se történt, talán igaz sem volt, viszont van tanulsága neki. Ezért is mondom el nektek. Volt egyszer egy király, és annak volt egy lánya. És az a mesékben szokott lenni, ez a király keresett egy megfelelő, hozzávaló, bátor, erős dalia, herceg, fiatalembert, aki majd elveszi őt feleségül. Igen ám, de hogy az szokott lenni, a jelentkezőknek ki kell állnia bizonyos próbákat. És így történt a mi mesénkben is, hogy azoknak a fiúknak, akik jelentkeztek arra, hogy elvegyék ezt a királylányt feleségül, és elnyerjék vele együtt a királynak a trónját is, ki kellett állniuk egy próbát. Jövő héten elkezdődik az ifjúsági imahét. Lehet, hogy ti még egy kicsit kicsik vagytok hozzá, de azért javaslom nektek is. Elárulom nektek, hogy én beleolvastam, és ez a történet abból származik, úgyhogy most bátorításul, ízelítőül szeretném veletek ezt megosztani. A király elhatározta, hogy épített egy hatalmas nagy medencét. Telitölti vízzel, és a medencébe beletesz mindenféle mérges, veszedelmes, félelmetes állatokat. Beszerzett kígyókból, beszerzett piranyákból, ki tudja, milyen ez a piranya? Milyen? Elmondod, Dani?
Hát csoportban a legveszélyesebb, mert ilyen nagy fogaik vannak, és így szép és közömbben.
Tűéles fogaik vannak, ugye? És hogyha valami húst megneszel a vízben, akkor ráugrik, és pillanat alatt csapatban felfalja. Akkor voltak benne krokodilok is, igen, és talán még cápák is. Az volt a feladat. Egy medencébe, igen, benne volt mindez a sok állat. Ki az, aki szeretne úszni ebben a medencében? Hát Dani az nagyon bátor, ő mindenre vállalkozó, látom, tehát lehet, hogy te nyernéd el a királylánynak a kezét. És a birodalom minden részéről összesereglettek a legbátrabb férfiak, katonák, hadvezérek, dalia legények, erősek, bátrak, de amikor meglátták a medencét, mindenkinek inába szállt a bátorság. A király elmondta a feladatot, kedves jelentkezők, jelöltek, itt van ez a medence, bele kell ugrani, aki végigúszta, van bátorsága és túléli, az elnyeri az én királyságomat és a menyasszonynak a kezét. Ahogy elmondta a beszédet, szinte be se fejezte, már valaki csobbant a vízben, és úszott. Úszott, ahogy csak tudott. Megfeszítette minden erejét, mindent beleadott. Talán ilyen gyorsan még olimpián is győzött volna szerintem. Kijött a medencéből, lihegve odaállt a királyhoz, mindenki csodálkozott rajta. Ez ilyen, ez aztán a bátor legény. Végigúszta a medencét. Szinte gondolkodás nélkül belevetette magát, volt célja, elnyeri a királylány kezét. Majd a király feltette a kérdést. No, fiam, gratulálok, akkor tied. Tied a lányom, elnyerted a kezét, és halálom után tied lesz a birodalom, a királyságom is. Még ki se fújta magát, megkérdezte a király, szeretnél-e még valamit mondani? Szeretnél-e még valamit megosztani itt a többiekkel, bajtársaiddal? Liegve mondta, igen, igen, csak azt szeretném tudni, hogy ki az, aki belelökött engem a medencébe. Hát kérdezi gyerekek, miért is osztottam meg veletek ezt a történetet? Tudjátok, sokszor vannak olyan feladatok, amiket önmagunktól sosem vállalnánk. Talán én sem a véletlenül állok itt, én sem vállaltam volna nyilván a szolgálatot, hogyha nem megkérnek rá. Van egy elvem, hogyha egy feladatot ad az Isten, akkor azt el kell vállalni. Nektek is lesznek feladataitok az életben, amitől lehet, hogy meg fogtok ijedni. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem, na ezt nem. Erre én nem vagyok képes, ezt nem tudom megtenni. Talán nektek is kell egy kis bíztatás, talán egy kis lökés hátulról, hogy belekerüljetek a medencébe. És akkor bízom benne, hogy ti is bele fogtok adni mindent. Megfeszítitek az izmaitokat, a teljes elméteket, és így fogtok szolgálni az Úrnak. Hát kívánom, hogy jegyezzétek meg ezt a történetet, és ne féljetek semmitől, úgy, ahogy a Dani. Dani biztos belemerne ugrani a medencébe, ugye? Most már nem. De hát ott a királylány. Van cél. Gyerekek, ha van cél, akkor sokkal könnyebb teljesíteni a feladatokat. Ne ijedjetek meg se a mérges kígyóktól, se a veszedelmes helyzetektől, mert van, aki megóvjon titeket. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Maradhattok itt is, akár helyre is mehettek, amelyik szimpatikusabb. Köszöntöm a gyülekezetet is. Múltkor Óbudán már figyelmeztettek arra, hogy ha izgulsz, akkor arról ne beszéljél. Úgyhogy erről most nem fogok beszélni. Azt se szeretném megemlíteni, hogy körülbelül 2 héttel ezelőtt felhívott Jáki Peti, kedves testvérem, és rémizgetett azzal, hogy ifjúsági szombatot széles körben meghirdett. Aztán múlt héten, 2 nappal ezelőtt, amikor a feleségem beszélt kedves barátainkkal, hogy ők is meglátogatnak bennünket, ők is itt lesznek ma a Káposztásmegyeri gyülekezetben, akkor már végképp kudarcba fulladt minden tervem, ugyanis azzal a prédikációval készültem volna, amit abban a gyülekezetben tartottam meg, ahol együtt volt közös szombatunk. Úgyhogy az utolsó 2 napban hirtelen ezt át kellett dolgozni. De hát ugye nem félünk beugrani a medencébe, mert van, aki mögöttünk van, és van, aki támogasson bennünket. Óbudán is elmondtam ezt a történetet, és hogyha megengeditek, megosztanánk a Káposztásmegyeri gyülekezettel is. Nagyon közel áll hozzám. Egyszer Szabó Lacitól hallottam, csak a szerzői jogok miatt említem a nevét. A professzor és Joe története. Nem tudom, ki ismeri. Egy értelmi fogyatékosokkal foglalkozó professzor minden évben ellátogat egy konferenciára. És minden évben magával visz egy értelmi fogyatékos fiatalembert a konferenciáról, a konferenciára az intézetből. És így történt ez abban az évben is, amikor kiválasztotta Joe-t és magával vitte. Joe nagyon örült, eljött az utazásnak a pillanata, felültek a repülőre, megérkeztek a konferencia helyszínére. Eljött az előadásnak az ideje, professzor és Joe felmentek a pulpitusra, a színpadra, professzor kitette a jegyzeteit, Joe ott állt mellette, professzor megtartotta az előadását, miközben Joe a már felolvasott jegyzeteket szépen rendezgette, szépen sorba tette, ez volt az ő feladata. Véget ért az előadás, a konferencia résztvevői megtapsolták a professzort, lejöttek a színpadról, és a professzor a munkatársaival, a többi professzorral beszélgetésbe legyettek. Majd nem sokkal később meglátják, hogy valaki visszament a színpadra. Ott van Joe a színpadon, ott van a pulpitusnál, kopogtatja a mikrofont. Csendet kér. A beszélgetés abba marad, csend lesz a teremben, és Joe megkezdi az ő beszédét. Elmondja, hogy tavaly nagyon szomorú volt, mert a professzor nem őt választotta, és nem jöhetett el erre a konferenciára. De most nagyon boldog, mert elhozta őt a professzor, és ő megtarthatja most az ő előadását. Elmondta, kifejezte az ő örömét, hogy itt lehet, és végül megköszönte a figyelmet. Mindenki megtapsolta őt, lejött a színpadról, és hazaindultak a professzorral. Majd úton a repülőtérre, a taxiban, olyan izgatottan, Joe odafordul a professzorhoz, látja a professzor, hogy Joe nagyon izgatott, és nagyon szeretne valamit mondani, tördeli a kezét, azt mondja a professzor, hogy Joe, hát mi van? Mondjad! Mondd el! Mi bánt téged? Professzor, ugye hallottad az előadásomat? Igen, hallottam az előadásodat. És milyen volt? Nagyon jó volt, nekem tényleg nagyon tetszett az előadásod. Egy kis hatásszünet, Joe örül, mosoly van az arcán, és azt mondja, hogy professzor, ugye mi egy jó csapat vagyunk. Mi egy jó csapat vagyunk. Mindig, amikor szószékre állhatok, akkor eszembe jut ez a történet, és alig tudom megállni meghatódás nélkül, hogy milyen az, amikor az Isten megbíz bennünket, értelmi fogyatékosokat, hogy szolgáljunk neki. Állíthatott volna ide egy angyalt is helyettem, vagy helyettünk. Milyen lenne az, amikor ide egy angyal áll? Hát garantáltan mindannyian megtérnénk. De ha más nem, a jövő hétre biztos, hogy egy maradandó élmény maradna bennünk. De nem, az Isten minket választott ki. A professzor, aki azt mondta, hogy te, itt az értelmi fogyatékos, szolgálhatsz nekem. És mi egy csapat vagyunk. Ezzel az erővel álltam most ki én is hozzátok, hogy a professzor itt áll mellettem, és én az értelmi fogyatékos, most szolgálhatok nektek. Megköszönném és bátorítana, hogy mielőtt belekezdünk, meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk Isten jelenlétéért. Drága jó úrunk, köszönjük szépen, hogy bennünket, embereket választottál a szolgálatra. Akik hasonlítunk egymásra, a hasonlót a hasonlóval hoztad össze. De köszönjük, hogy te is itt vagy mellettünk, mint a mi professzorunk, és nem hagysz magunkra a szolgálatban. Kérünk, Urunk, töltsd be most ezt a termet az a szent lelkeddel, járjál szívről szívre, szóljál hozzánk. Tanítsál bennünket, Urunk, mert szeretnénk, hogyha fejlődnénk, előre haladnánk, megtalálnánk téged, és teljesíthetnénk a te akaratodat. Köszönjük szépen, Urunk, hogy meghallgatod a mi imánkat, és most is itt leszel velünk. Jézus Krisztusod nevében. Amen. Nagyon jól ismert történeteket szeretnék megosztani veletek a mai napon. Több történetet is, amennyire időnk engedni fogja. Egyik kedvenc történetem József története. Költői kérdés, ki ismeri József történetét? Ki ne ismerné, ugye? Mindjárt, ezt még az iskolában is tanítják, az első éves gimnazista fiam irodalomból ebből vizsgázott pár hónappal ezelőtt, még az irodalom tankönyvekben is benne van József története. Nem tudom, hogy ti, amikor olvastátok József történetét, elfogott-e a vágy benneteket, hogy én is szeretnék József lenni. Ki az, aki úgy érezte bármikor is az életében, amikor olvasta József történetét, hogy szeretnék én is József lenni? Petinek nem, Orsinak igen. Hát nyilván a lányok azok nem nagyon szeretnének Józsefek lenni, de bennem is megfogalmazódott az, hogy igen Istenem, én úgy szeretnék József lenni. Hát milyen nagy dolog, Fáraó első embere, igen, ott a trónon, micsoda feladatok, micsoda megbízatás, az a bizalom, amit a Fáraó rábízott, egy egész birodalmat irányítani, hát ez csodálatos. Na igen, ám, de elfeledkeztem valamiről. Azonban József élete nem a Fáraó udvarában kezdődött. Hogyan kezdődik József története? Ki emlékszik rá? Tessék? Megszületik, igen, bár erről nem ír a Biblia, de a Biblia elsőként miről tesz említést? Segít. Igen. Igen, az álommal kezdődik, József elmeséli az álmait a testvéreinek, meg a szüleinek. József ekkor 17 éves. Elképzelem Józsefet, ahogy becsöngetnek az iskolában, siet haza, apukája, anyukája megbízza a feladattal, fussál ki a testvéreidhez, vidd oda az ennivalót nekik. József elmegy Sikembe, ugye, ott volt talán az első, ahol kereste őket, nincs ott senki, nem találja őket, az órájára néz, hát nem igaz, nekem haza kellene futnom a leckéket csinálnom. Tovább megy Dótánba, mert találkozik egy emberrel, aki útba igazítja őt, és ott végre találkozik a testvéreivel. József, az elkényeztetett fiú. Messzi távolról meglátják őt a testvérei, és gyilkos indulattal egy szörnyű tervet gondoltak ki ellene. Öljük meg a mi testvérünket. József egyedül Rubennek köszönheti, hogy megmenekül az azonnali haláltól. Ruben azt mondta, hogy mégse essünk testvérgyilkosságba, hiszen testvérünk ő, itt ez a kút, dobjuk be őt a kútba. József a gödörben is, innen kezdeném a történetet. József a gödörben. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már gödörben. Nem a szószoros értelmében nyilván, hanem az életnek vannak olyan helyzetei, vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy nincsen kiút. Egy palesztin kutatócsoport feltérképezte ezeket a kutakat, és ezek olyan speciális kutak voltak, úgy képzeljétek el, mint a nyakánál szűkülő palack. Valamilyen oknál fogva nyilván, hogy a kútban lévő víz a sivatagi forróságban ne hűljön, vagy ne melegedjen annyira fel, így képezték ki ezeket a kutakat, hogy felülről szűkült. Csabiék tudják igazolni, gyülekezetünkkel szoktunk menni, amikor még téli korai naplementék vannak, falmászásra. Ifjúsági program, nem messze gyülekezetünknél van egy falmászóterem. Tudjátok, ott ki van képezve a fal ilyen kis kapaszkodókkal. Nyilván ki vagyunk biztosítva, a másik fogja a kötelet, nehogy leessünk, de Józsefnek se kötél, se kiépített kapaszkodók. Ebben a falmászóteremben is van függőleges egyenes fal, és van olyan fal, ami visszahajlik. De ott vannak a kapaszkodók. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy József mit érzett ott a kútban. József bibliai hős, nem? Hát neki nem lettek rossz érzései. Ő bízott az Istenben, tudta, hogy álmaim voltak, előbb-utóbb az Isten innen ki fog engem szabadítani. Így volt? Vagy ő is ember volt hozzánk hasonló? Mi is, amikor gödörben vagyunk, úgy érezzük, hogy nincsen kiút. Én el tudom képzelni, hogy ott József kétségbe esetten kiállt a testvéreinek. Együtt nőtt fel velük, várta az ő együttérzésükre. Gondolta, hogy ez csak egy rossz pillanatuk volt, csak megviccelték őt, de hát szedjék már ki onnan őt. Mi ismerjük a történet folytatását, de se a testvérek, se József nem ismerte. Egy nagyon kegyetlen dolog. Talán jobb lett volna, hogyha rögtön megölik. De egy kútban valakit ott hagyni, étlen, szomjan. Te hogy éreznéd magad? Milyen érzés az, amikor te ott vagy a gödörben, vannak megoldatlan problémáid, és nem találod a megoldást? Te kihez fordulsz? Van kihez fordulnod? József kihez fordult? Honnan ismerte az Istent? József nevelésének az alapja Izsák és Jákob tanításai voltak. József még ott ült nagypapájának az ölén, és hallgatta azokat a történeteket. Talán még Ábrahám történetét is, ahogy nyilván Izsák elmesélte neki, hogy Ábrahámmal, édesapjával hogyan vívták meg azt a nagy harcot, azt a nagy hitpróbát. Józsefnak volt ismerete az Istenről, tudta, hogy kiben bízik. És kedves szülők, apukák, anyukák, itt jön elő a mi történetünk, vajon mi a gyermekeinknek mit adunk át. Úgy kezdtem a történetet, ugye, hogy József iskolából siet. Nem, József nem az iskolában volt. József nagyon sok időt töltött a szüleivel. A mai világban az iskolában többet töltenek a gyerekek, mint odahaza. A szülők többet töltenek a munkahelyükön, mint odahaza. A zsenge, a reggelnek az ereje, a reggelnek, amikor legtöbbet tudnánk adni egymásnak, akkor van a legnagyobb rohanás. Mindenki siet, elkésik az iskolából, elkésik a munkahelyről, és este, amikor fáradtan hazamegyünk, egy kis játék, egy kis ölelgetés, egy kis beszélgetés, és vége a napnak. Vajon mi mit tudunk átadni a mi gyermekeinknek? Vajon gyerekek, amikor eljön nektek is az az idő, amikor bele kell ugrani abba a medencébe, felkészültetek rá? Lesz erőtök? Kedves szülők, felkészítettétek a gyerekeiteket? Eljön nekik is az a gödör. Eljön az a pillanat, amikor nincs kiút. Lehetetlen kijutni. Csak akkor, hogyha tudod, kiben bíztál. Te kiben bízol? Talán abban a pénzben, amit megkeresel a munkahelyeden, van pénz a zsebemben, ki tudom fizetni, ott a mobiltelefon, felhívom a tűzoltóságot, majd lejönnek értem. Vagy vannak jó barátaim, akik mindig a segítségemre sietnek. Ki az Úr a te életedben? Donald Trump? Hát, ma ő a világmindenség ura, nem? Legalábbis a vezető világhatalomnak ő az irányítója, ő a vezetője. Vagy ki az Úr, akinek sok pénze van? Bill Gates? Nem tudom, most ki vezeti a Forbes listát éppen. Ki a leggazdagabb ma a világon? De akinek pénze van, azt mondják, az az Úr. Ki az Úr a te életedben? Eljön az az idő, amikor nem tudsz a zsebedbe nyúlni, mert a pénz nem fog semmit sem érni. Eljön az az idő, amikor nem bízhatsz az izmaidban, az izmaid erejében, nem fog kihozni a gödörből. Eljön az az idő, amikor, és sajnos lesz ilyen is, de imádkozzatok érte, hogy ne így legyen, amikor nem bízhatsz se a szüleidben, mert a Biblia azt is mondja, hogy van, hogy szülők hagyják el gyermekeiket, van, hogy gyermekek fordulnak szembe szüleikkel, de lesz olyan, hogy nem bízhatsz még egy barátban sem. József tudta, kiben bízzon, tudta, ki az ő Istene. Egyik alkalommal csörgött a telefon az édesanyámnál. Ott voltam nála, felvette a telefont, majd egy ismerős hang szólt bele. Nem fogjátok elhinni, ki volt az. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, felhívta az én édesanyámat. Nem viccelek. Felhívta az én édesanyámat. Majd nem sokkal, hogy meghallotta az ismerős hangot, azt mondta, hogy hát én most erre nem érek rá, ne haragudjon, itt van a fiam. És letette a telefont. Édesanyám, hát mit csinálsz? Felhív téged Magyarország miniszterelnöke? Hát micsoda lehetőség, micsoda potenciál. Hát lehet, hogy meg akart hívni éppen a parlamentbe, vagy egy vacsorára, lehet, hogy még én is elmehettem volna vele. Hát azért jó, mostanában nem olyan sok jó dolgot hallani róla, de csak jól jön egy ilyen barátság, nem? Hát ilyet visszautasítani. Neked ki a barátod? Nyilván nem Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Lehet a barátod a feleséged, lehet a barátod a férjed, lehetnek barátaid a gyermekeid, vagy talán valakinek az iskolában versengő, valakinek a barátságáért, esetleg egy jófej fiú, vagy egy helyes lány, akinek versengünk a barátságáért, de vajon mi lenne, hogyha nem ezek lennének a mi barátaink? Józsefnak volt barátja? Hát volt barátja, igen. Józsefnak egy barátja biztosan volt, akire mindig számíthat, akiben mindig bízhat, és ez nem volt más, mint a mindenható. A teremtő, a fenntartó, a világkormányzó Isten. Ferenc pápát kihagytam a sorból. Ő ma a világvallási vezetője. Milyen lenne, hogyha bemehetnénk Ferenc pápához, átkarolnánk, és ott valahol a Szent Péter Bazilika egyik kerengőjén elmesélnénk neki a dolgainkat, úgy megosztanánk vele a problémáinkat. Milyen lenne? Nyilván mi adventisták nem vágyunk erre, ugye? Nem vágyunk se Donald Trumpnak, se Bill Gatesnek, se Ferenc pápának, se Orbán Viktornak a barátságára. De József tudta, hogy ki az ő barátja. Egyébként Orbán Viktor is csak egy gépi hang volt. Egy kampánybeszéd előre rögzített vonalon, felhívta édesanyámat, ment a gépi szöveg, elmondta a mondani valóját. Biztos, ami biztos, ezt elmondtam, de hogy azt higgyétek, ilyen kapcsolataink vannak. Nekem is vannak barátaim, barátom a feleségem, barátom a fiam, sok időt töltünk együtt, sok mindent meg tudunk beszélni, barátaim a lányaim. Én azt akarom, a legjobb barátom az Úr legyen. Az Úr is szeretne a te legjobb barátod lenni. Ma is hív téged. Csörög a telefon. Vajon te felveszed? Válaszolsz rá, vagy úgy vagy vele, mint édesanyám? Ez csak egy Orbán Viktor. Leteszem. Sokszor jobban értékeljük emberek barátságát, mint az Úrnak a barátságát. Az Isten a te barátod akar lenni. És itt kezdődnek a csoda dolgok. Amikor ott vagy a gödörben, és nem tudod hogyan tovább, egyszer csak Józsefnak is elhallgatott a jaj kiáltása. Abba maradt a kiáltás, hogy húzzák ki onnan a gödörből. József megnyugodott. Felidézte azokat a történeteket, amelyeket az ő atyái elmondtak neki. József békére lelt. Azt mondta, hogy ha megsegítette az én atyámat, ha megsegítette az én nagyapámat, akkor engem is meg fog segíteni, mert ismerem az Urat. Tudom, hogy nem hagy engem cserben. És még egy fontos dolog, amit ne felejtsünk ki. Gyerekek, amikor a medencében úszott a fiatalember, mi volt a cél? Mit látott a szemei előtt? Tessék? Hogy kijusson, igen. Az országot, a királyságot, meg a mennyasszonyt. Ugye ez volt a cél, ezért úszott. Nekünk mi a célunk? Józsefnak volt egy álma. József tudta, hogy az életeit nem érhet véget. Milyen jó, hogy Józsefnak volt ez az álma, és a kétségbeesésben is életben tartotta. Nektek vannak ilyen álmaitok? Nyilván nem mindenki kap ilyen álmot az Istentől, hogy a kévék meghajolnak, az övé álva marad, de még a nap és a hold és a csillagok is meghajolnak. De biztos vagyok benne, hogy ti is éreztétek már az életben azt, hogy több kell, hogy legyen az életem, mint hogy reggel korán fölkelek, rohanok a munkába, dolgozok és dolgozok és dolgozok, viszem a gyerekeket az iskolába, vagy az óvodába, ők meg csak tanulnak, tanulnak és tanulnak, és így telnek, múlnak a hetek, a hónapok, az évek, csak a munka, a munka, a munka, a tanulás, a tanulás, a tanulás, igaz, Beni? Mindig ezzel panaszkodsz nekem, mindig csak a tanulás. Nem szeretném se a munkát, se a tanulást lebecsülni. Mindegyiknek megvan a maga haszna. Mindegyiket lehet az Isten dicsőségére végezni. De aztán egyszer csak eljön az élet vége. És ez volt az élet. Nem szoktad feltenni magadnak a kérdést, hogy ennyi az élet? Ezért születtem? Azt mondta az Isten, hogy gyermeke vagyok. A világ mindenség urának vagyok a gyermeke. Valamiért meg kellett, hogy szülessem. Ezért. Az állandó robot, a szenvedés, a sok kínlódás. Ez az élet. Józsefnek volt egy álma, ami tartotta benne a lelket. Kívánom, hogy nektek is legyen ilyen álmatok, ami tartja bennetek a lelket. Fontos, hogy legyen célunk. Fontos, hogy tudjátok, hogy az Isten számít rátok. Az Istennek ugyanolyan terve van veletek, mint Józseffel. Lehet, hogy egyszer a gödörben találjátok magatokat, de ez is az isteni tervnek a része. József, amikor kikerült a gödörből, micsoda megkönnyebbülés, ugye? Mégsem kell itt meghalnom. Tudtam, hogy az én Istenem megszabadít engem. Aztán a következő pillanatban már azt érzi, hogy valaki hátra csavarja a karját és megkötözi. Vagy előre és a tevék után kötik. És ott megy egy izmaelita karavánnal. Tudatosul benne, hogy már nem vagyok szabad ember. Eladtak rabszolgának. Talán mégiscsak jobb lett volna ott a gödörben meghalni, nem? Te is, amikor érzed, hogy kijössz az egyik problémádból, jön egy másik. Jön egy újabb, egy még nehezebb, és már azt mondanád, hogy elég. Ezt már nem bírom. Hogyan tovább? Lesz ebből kiút? És ez nem volt elég, ismerjük jól a történetet. Nem volt elég a gödör, a kút feneke, nem volt elég a rabszolgaság, jött a börtön. Ráadásul ártatlanul. Józsefnek ott is ott volt az Isten. Bízott az Úrban? Tudta, hogy kihez forduljon? Tudta. Tudta, hogy az Úr gondot visel róla, mert ismerte őt. Tudta, hogy kiben bízzon. És egyszer csak megtörtént a csoda. Amikor évelején Óbudán az anyagyülekezetünkben szolgálhattam, akkor testvérekkel abban állapodtunk meg, hogy ez az év legyen a csodák éve. Akkor még nem tudtam, amikor a csodáról ott a szószéken prédikálhattam, hogy ez a prédikáció igazából nekem szól. Rá kellett, hogy jöjjek, csodára van szükségem arra, hogy az élet alapvető dolgait is el tudjam intézni. Olyan helyzetekkel szembesül az ember, amit ma már nem lehet olyan könnyedén megoldani. Sokszor irigylem a régi világ embereit. Irigylem azokat, akiknek még nem volt autójuk, nem volt ilyen bonyolult ház, nem társasházban laktak, vagy családi házban, azok az állandó teendők, azok az állandó számlák, befizetnivalók, a gyerekeknél lótás-futás, az a sok tananyag, amit el kell sajátítani, meg kell tanulni, le kell vizsgázni, akkor a különórák, zongora, szolfés. Ugye, József is már rohant volna vissza, hogy a zongora tanárnő tanítsa őt, vagy nem rossz dolgok ezek, nehogy félreértsétek. De nem mindegy, hogy mi veszi az időnket. Nem mindegy, hogy az időnket milyen arányban adjuk az Istennek. Ma Sátánnak a csapdái nagyon kifinomultak. Már nem veszi el tőlünk a Bibliát. Régen, hogyha egy ilyen könyvet találtak egy családban, azonnali halálbüntetés járt érte. Ma nekünk ott van több is a polcon. Bármikor levehetem, bármikor olvashatom. De most, hogy szabad, hát most már olyan izgalmas, nem? De hogyha az életem van veszélyben, akkor talán jobb lenne. Sátán ma az időnket veszi el a legkülönfélébb módon. De térjünk vissza Józsefre.
Eljött a csoda ideje, amire mindannyian vágyunk mi is az életünkben, hogy kiszabaduljunk a problémáinkból, kiszabaduljunk a nehézségeinkből, megoldódjanak, végre könnyebb legyen. És egyszer csak kopogtatnak József börtöncellájának az ajtaján. Eljön a népes udvari sereg, az öltöztetők megtisztították Józsefet, megborotválták, hozták a szép ruhát, ráadták, hiszen jelenése van a fáraó előtt. És egyik pillanatból a másikra József ott van a királyi palotában. Te bízol, kedves testvérem, ebben a csodában? Hogy a te gondjaidnak, bajaidnak, problémáidnak vége lesz? Hiszel abban, hogy az Isten meg tudja oldani minden nehézségedet? Hiszel abban, hogy lehet, hogy most börtönben érzed magad? Börtönben érzed magad, mert talán nem vagy elégedett a férjeddel, mert talán nem vagy elégedett a feleségeddel, a házasságod nem úgy működik, ahogy az eskütételt letettétek, talán a gyerekeid bosszantanak mindig, mert sosem fogadnak szót, vagy talán egyedülálló, vagy nincsen még párod, és vágysz arra, hogy legyen egy társad. A magány börtönében sinnődsz? Vagy éppen anyagi gondokkal, nehézségekkel küzdesz? Bízol abban, hogy egyszer eljön a megoldás, és az Isten kiemel téged? József van megtette. József egyik pillanatról a másikra, amikor nem gondolta, oly hosszú várakozás és idő után, kiemelte őt a nagy mélységből, a nagy magasságban. Az Isten nem semmi Isten, a legnagyobb meglepetés szerző. Tudja az időt. Egyszer kaptam egy kis kártyát, tulajdonképpen egy naptár volt, amit be is tettem a Bibliámba. És arra az volt írva, hogy az Isten terve, az Isten akarata és az Isten időzítése tökéletes. A kérdés az, hogy te hajlandó vagy-e várni? Vagy nincs időd? Kezedbe veszed az irányítást, és azt mondod, majd én megcsinálom. Majd nekem menni fog. Az Isten nem válaszol. Hát annyit imádkoztam már érte. Mi volt Illéssel? Nagy szárazság volt Izrael pusztájában. Nem esett az eső jó ideje. Illés imádkozott egyszer, kétszer, imádkozott háromszor, és azt mondta, hát Uram, már mennyit imádkozzak? Jó, még kettő. Négyszer, ötször. Na jó, még egy ráadás, a hatodik. Mi lett volna, hogyha Illés ott abba hagyja? Te meddig? Meddig mész el? Meddig bírod? Dávid meddig bírta? A felkent király. Hát én nem tudom, hogyha én lettem volna a király, tudom, hogy fel vagyok kenve, és én vagyok a trónnak a jogos várományosa, mennyi ideig bújdosok még a pusztában? Miért nem vette magához az irányítást? Na most már kész vége. Hát én vagyok a király, majd én mondom meg, hogy mi lesz itt. 10 évig. 10 évig űzött vadként. Tehát nem születtek volna azok a gyönyörű zsoltárok sem, hogyha nem tart ki Dávid a pusztában. Te meddig tartasz ki?
Kedves testvérem, érdemes várni a csodára, de nagyon szalad az időnk, menjünk egy kicsit tovább. Felírtam magamnak még Illést, akiről már ejtettünk szót. Illés ott áll a Kármel hegyén, Isten embere, egyedül Izraelben, a tömeggel szemben. Felépíti az oltárt, ott a bálványimádó Izrael, akit összehívott, és meglocsolja vízzel. De úgy jó bőven. Nem tudom, hogy otthon, amikor tábortüzet raktok, vagy kerti sütés, akkor az első dolgotok az, hogy meglocsoljátok ugye vízzel. Mert a víz manapság olyan anyag, ami, ahogy párolok, sok oxigén szabadul fel belőle, és táplálja a tüzet. Hát ha még ezt otthon megcsinálom a kertben, oké, mert nem lesz nagy besülés, na de ott van egész Izrael, és nekem az Isten hatalmát kell bebizonyítanom, hát nem tudom, Csabi, te ezt megmerted-e volna ott tenni.
Vagy ismered az Istent annyira, hogy neki még ez is lehetséges. József ismerte az Istent, barátja volt. Illés ismerte az Istent, tudta, hogy kire számíthat. Lehet, hogy nem is az Isten kérte meg, hogy jó, gazdagon locsold meg vízzel, majd így megmutatom, milyen hatalmas Isten vagyok. Nem, Illés fogta, vette a bátorságot, és meglocsolta a fát is, az oltárt is gazdagon vízzel. És akkor megkérte ott a Baál papokat, hogy na, gyújtsátok meg először ti. És még gúnyolódott is velük. Hát micsoda szemtelenség ez? Ti mernétek ezt tenni? Szembe a Baál papokkal? Talán nem hallja a ti istenetek. Illésben volt valami, ami bennünk sokszor nincsen meg. Ő tudta, kiben bízzon. Majd eljött Illés ideje, és tűzért imádkozott az égből. És olyan tűz vezet le az égből, hogy felnyalta még a követ is, ahogy az ige fogalmaz. Hát kívánom nektek, hogy legyen nektek is ilyen istenetek. Legyen ilyen barátotok. De hát ezek mind-mind bibliai hősök. Felírtam magamnak még Pétert és Jánost is. Apostolok cselekedetéből a jól ismert történet. Mondtam, hogy sok-sok ismerős történet. Lehet, hogy mindegyikre nem is lesz időnk, mert látom az időnk eléggé elszaladt. Ott van Péter és József. Mennek a templomba. Talán éppen Isten tiszteletre igyekeznek. Ott van az a béna ember a lépcső, a templom lépcsőn, akit letettek már korán reggel, hogy kolduljon. Lehet, hogy ő is egy koldus maffiának a része volt, nem tudni, de amit tudunk a Bibliából, hogy így született. Születésétől fogva nem tudott járni. Nem tudott munkát végezni, az egyedüli, amit tudott tenni, kiült és várta a jóindulatú embereknek az alamizsnáját. Elhalad mellette Péter és János is. A koldus megszólítja őket, hogy egy kis alamizsnát. Péter és János megállnak, ránéznek a koldusra, és azt mondják, hogy nézz ránk. Emel fel a szemedet ránk. Én akkor szoktam ezt mondani a gyerekeimnek, amikor valami fontosabb szeretnék nekik mondani. Van, hogy reggeli áhítatok alkalmával elkalandozik a figyelmük, vagy valami a kezükben van, és azzal foglalkoznak, mondom, tedd le, nézz rám, figyelj rám, mert valami fontosabb szeretnék megosztani. Így volt János és Péter is. Majd jól ismeritek a folytatást. Aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Hát nem tudom, Peti, te, ha meglátsz egy nyomorékot az utcán, mernéd ezt? Oda mernél állni? Vagy nem is kell elmenni az utcára, ugye? Mi lenne, ha azt mondanám kedves testvérünknek, kelj fel és járj Jézus Krisztus nevében. Nem vicc. Hiszitek, hogy meg tudnánk ezt tenni? Ki volt Péter, és ki volt János? Mi volt a foglalkozásuk? Várjál, ne mondd meg. Lehet, hogy ő is egy professzor volt? Az orvosi egyetemről a béna végtagoknak a szakértője, specialistája? János meg az asszisztense? Vagy fordítva? Mi volt Péter és János foglalkozása? Péterről tudjuk, ugye? Halász. És ki volt János? Halász. Na hát, amikor két halász összejön, micsoda dolgok történnek? Mi lenne, hogyha mi jönnénk így össze? Mi volt a plusz Péterben és Jánosban? Mi volt a plusz Józsefben? Mi volt a plusz Illésben? De folytathatnánk a sort. Mi volt a plusz Elizeusban? Mi volt a plusz Gedeonban? Mivel másak ők, mint mi? Illésről azt mondja az ige, ember volt, hozzánk hasonló. Hát miért kerül bele ez a Bibliába?
Hát miattad, kedves testvérem, meg miattam, hogy higgyünk ezekben a csodákban, hogy ezek a csodák megvalósulhatnak a mi életünkben is. És igazán nem szeretném már húzni az időtöket. Mondhatjuk azt, hogy ezek régi bibliai hősök. Belekerültek a Bibliában, ez régen így volt, de ma a 21. században annyira más. Minden annyira más. Ez már talán nem működik. Vagy nem úgy működik. Vagy még várnunk kell egy kicsit. Nézzünk meg egy kicsit korábbi példát. Nem tudom, ki hallott David Wilkerson. Hallottátok már az ő nevét, nem? Peti hallotta. Akkor majd segíts, hogyha valamit nem jól mondok. David Wilkerson az Egyesült Államokban egy kisvárosi gyülekezetben volt lelkész, prédikátor. Az 50-es évek közepén New Yorkba költözött, és már nem tudom pontosan, hogy melyik nagy New Yorki újságnak a címlapján meglátott egy képet 7 fiatallal, akik gyilkossággal vádolnak. És ennek a David Wilkersonnak megindult a szíve ezeken a fiatalokon. Nem tudom, mi, amikor ilyen híreket olvasunk, hogy 10 éves gyerekek betörtek, kiraboltak, idős néni, ez és ez történt. Hát akkor bennem nem ezek a gondolatok jönnek fel, a szimpátia és az együttérzés, hogy szegény fiatalok, hogy tudnék nekik segíteni. De David Wilkerson valahogy más volt. Valahogy a lélek másképp munkálkodott benne. Elhatározta, hogy létrehoz egy utcai missziót. Elment New Yorknak a legsötétebb negyedeibe. Hírhettek, ugye mindenki hallott már Harlemről, vagy Bronx, ugye, jól mondom, ott vannak ezek a legsötétebb helyek. És ő vette a bátorságot, és bement oda, és hirdette az evangéliumot. Hát nem volt egyszerű a feladata. Mi elképzelnénk, mint a mesékben, ugye, hirdetem az evangéliumot, és az emberek megtérnek, jönnek hozzánk. De jó, David, hogy jöttél. Hát már rég vártam erre az üzenetre. Most akkor megtérek. Hol lehet megkeresztelkedni? Hát nem így történt. Bement ezekbe a sötét helyekre is, ahol bandaháborúk, drogosok, gyilkosságok, prostitúció, és folytathatnánk. Sok-sok kísértés, sok-sok fenyegetés. A leghíresebb esete Nikki Cruz-zal történt, utána tudtok nézni az interneten, aki egy hírhet bandavezér volt, és kitűzte céljául, hogy ezt az embert megmenti az Úr számára. Nem volt egyszerű a feladat. Többször halálosan megfenyegették. Volt, hogy a bandavezér elővette a kését, és azt mondta, hogy ha még egyszer meglátlak itt, akkor 1000 darabra szaggatnak. És itt van az a híres mondata, talán így már ismerős nektek is. Azt mondta, hogy ha 1000 darabra szaggatsz engem, akkor az én testemnek 1000 darabja fogja azt kiáltani feléd, hogy Jézus Krisztus szeret téged. És csodák csodája, mint ahogy csodát tett az Isten Józsefnél, csodát tett az Isten Illésnél, Elizeusnál, Józsefnél és Jánosnál és Péternél, csodát tett David Wilkersonnál is. Ez az ember megtért. Megtért az ő bandája is, megtértek a drogosok, megtértek a prostituáltak, létrejött a gyülekezet. Csodálkozott a rendőrség is, csodálkozott a kormányzat is, nincsen bűnözés. Mi lesz most? Munkanélkül maradunk? Az Isten ma is tud csodát tenni az emberekkel. De ha jöjjünk egy kicsit közelebb, engedjetek meg egy személyes történetet, hogy megosszak veletek, és ígérem, hamar lezárom. Szeretnétek bátorítani titeket azzal a történettel, ami velem is megtörtént. Most nem azt mondom el, amit Óbudán, bár ti ezt is ismeritek, de veletek már rég találkoztam, és mióta nem találkoztunk, annyi minden történt. Hosszú idő telt el, talán több mint egy év. Egy év alatt sok minden történik. Van, aki fejlődik, van, aki visszafejlődik. Ugye így van ez kisbabákkal is. Amikor megszületnek, olyan kis aranyosak, olyan kis kedvesek, mindenki babusgatja őket. De amikor sokáig kisbabák maradnak, és nincsen fejlődés, akkor baj van. Talán erről tettem nektek múltkor is említést. Amikor egy kisgyermek nem fejlődik,
akkor az már nem olyan nagy öröm. Amikor mi sem fejlődünk, eltelik egy év, és nincsen fejlődés, majd talán délután beszámolhatunk egymásnak arról, hogy ti vagy én miben fejlődtünk, mi nem találkoztunk. Ha nincs fejlődés, ha megáll az élet, akkor az egy szomorú dolog. És az elmúlt egy évben annyi változás történt nálunk is, hogy gyermekünk született. A párom nagy meglepetés szerző egyik reggel, amikor az ágyba feküdtem, éppen ébredeztem, törölgettem a szememet, és egy kis ajándékot tett a kezembe. Kicsomagoltam, kinyitottam a dobozkát, gyerekek még nem igazán tudják, mind akinek van gyereke, az tudja, egy kis műanyag darab, középen egy függőleges csíkkal. Rögtön tudtam, mit jelent, gyermekünk fog születni. Tudtam, hogy Hanna lányom régóta imádkozik egy kis tesóért. Úgyhogy kedves szülők, nem árt, ha néha tudjátok, hogy a gyerekeitek miért is imádkoznak. Nyilván mi nem álltunk ellene a dolognak, legyen az Úr akarata, és az Úr így látta jónak, hogy gyermekünk szülessen. Nagyon megörültünk neki. Boldogok voltunk, gyarapszik a család. Ráadásul mindig szerettem volna még egy fiút. És így nagyon szépen ki is jött a lépés. Egy fiú, két lány, és még egy fiú. Ez szép kerek, nem? Nagy volt az öröm. Aztán egyik délelőtt, amikor éppen készülöttünk és mentünk volna, nem emlékszem éppen zongorára, vagy szolfés órára, pakoltuk össze a gyerekeket, indulás, ilyesünk, nehogy elkésünk, csörög a telefon. Emlékszem, a párom ott ült a kanapén, a nappaliban, a doktornő volt az. És láttam, hogy ez nem egyszerűen a következő vizsgálatnak a megbeszélése, az időpont egyeztetés, hanem valami másról van szó. Elkomorult az én párom arca, nem tudtam, mi a baj. Majd hallottam, hogy azt mondja, hogy a doktornő, hogy a legutóbbi vizsgálatokon, aminek az eredményei késtek, Dankort diagnosztizáltak. Én akkor nem tudtam mihez kezdeni. Belestem a gödörbe. Következő pillanatban ott voltam a fürdőszobában, mégis a gyerekeim ne lássák. Ott voltam a padon és sírtam, zokogtam, mint egy gyerek. Dankoros lesz az én fiam, ez nem lehet. Ezt én nem tudom felfogni. Ezt nem tudom elhinni. Istenem, hát én annyira örültem, hogy gyermekkel áldasz meg. Nem, mintha bármi bajom lenne a dankoros gyermekekkel. Van, aki el tudja fogadni, van, aki fel tudja dolgozni. De én ezt nem tudtam feldolgozni. És el is határoztuk, megtudták a gyerekek is. Hasonló reakció, ők is sírtak. Hanna nem értette, hát ezért imádkozott a Jóistenhez. Nem lehet beteg gyerek. Későbbiekben az eredményeket összehasonlítottuk más szülők gyermekeivel, akiknél szintén Dankort regisztráltak, vagyis diagnosztizáltak. Sokkal rosszabb volt a mi esélyünk. Az arányszámok, amiket az orvosok felállítanak, és ezt ők tudják, hogy hogyan határozzák meg, a miénk még rosszabb volt. Mondom, nem baj, nekünk van Istenünk. Én tudom, kiben bízok. Ha imádkozok, annyi ígéret van a Bibliában, az Isten meg tudja adni. Nem volt még ilyen a családunkban. Letérdeltünk, bűnbánatot tartottunk. De úgy képzeljétek el, az az igazi, amikor a férj megvallja az ő feleségének. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Ne haragudj, hogy sokszor így viselkedtem veled. Amikor a feleség elmondja a férjének, és ott a gyerekek előtt a gyerekeinek. Sokszor nem szépen viselkedtem veletek, lehet, hogy kiabáltam veletek, türelmetlen voltam veletek. És amikor a gyerekek megnyíltak, és ők is elmondták az ő bűneiket, amikről talán még nem is tudtunk. Tudtuk, hogy a bűnbánat kell, hogy megelőzze az Istenhez való fordulást. Hogy megtisztuljunk, és ne válaszoljon el semmi bennünket az Istentől. És egyszer csak jött az a belső béke, az a nyugalom, az a halk és szelíd hang, ami megnyugtatott minket, hogy ne aggódj, egészséges gyermeketek fog születni.
elmentünk a következő vizsgálatra. Eredmény az persze késett. Elmondtuk az orvosnak, hogy nem lesz Down-kóros. Az orvos persze, jó, persze, apuka, tisztelem a hitét. Nem, ezt az Isten megígérte nekünk, nem lesz Down-kóros. Rendben, apuka, várjuk meg az eredményeket. Megjöttek az eredmények, és az orvos azt mondta, hogy most már megnyugodhatnak. Legyen az önök hite szerint. De nyilván biztos, a biztos az, az amikor megszületik a gyermek. És csodálatos volt az, amikor egyik hajnalban, október 1-én kezembe foghattam a gyermeket, le kellett vennem a pólomat, hogy testkontaktus legyen, és a tökéletesen egészséges gyermeket magamhoz szorítottam. Mert az Úr megígérte, hogy egészséges gyermeket fog születni. Az Úr csodát tett az én életemben, és hiszem, hogy ugyanilyen csodákra képes Úr a te életedben is. Nem tudom, mivel küzdesz, nem tudom, milyen problémáid vannak, de biztos vagyok benne, hogy az Úr megsegít. Csodát fog tenni a te életedben is. És befejezésül szeretnék felidézni nektek néhány ígéretet. Nem tudom, ti mit kezdtek azzal a sok-sok ígérettel, ami benne van a Bibliában. Ki tudja, hány ígéret van a Bibliában? Ezt megkérdeztem Óbudán is. Csabi, emlékszel rá? Valaki azt mondta, hogy 365, minden napra egy. Nem, szerintem sokkal több ígéret van a Bibliában. Ti mit kezdtek ezekkel az ígéretekkel? Máté 18:19. Benikén, hogyha gyorsan ki tudjuk vetíteni. Máté 18:19. Lehet, hogy nem várjuk meg a vetítést, csak gyorsan sorolom nektek, mert jól ismert igék. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. A mi gyülekezetünkben az egyik testvérnőnek a gyermeke, vagyis a testvérének a gyermeke súlyos balesetet szenvedett. 21-22 éves fiatalember. Igazi ifjúság. Olyan súlyos volt a baleset, hogy rögtön megvakult az egyik szemére, lebénult, talán az egyik tüdeje nem működik, a máj funkciói nincsenek rendben, nincsen magánál, kómában fekszik, már-már az ujját megmozdítottam. Gyülekezet, testvérek, ahol ketten együtt egy akaraton vannak. Éljetek a közös imádságnak az erejével. Hiszem, hogy az Isten csodát tud tenni annak a fiúnak az életében is, és meg tudja őt gyógyítani. Zsoltárok 127:2. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Mennyit lótunk, futunk, mire az a sok hajsza? Az Úr az ő szerelmesének álmában áld eleget. Csak egy a probléma, hol vannak az ő szerelmesek? Szerelmese vagy az Úrnak? Nagyon szeretem azt a két példát, amikor az Isten minket mennyasszonyának nevez, férj és feleség kapcsolata. Amikor udvaroltál a feleségednek, mi mindent megtettél érte? Megteszed most is. Az Úrért mi mindent teszel meg? De folytassuk, Róma 16:20. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen. Ez az ige volt a reggeli dicséretben, amikor megszületett a gyermekünk. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. János 14:20. Aki engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Az egyik reggeli jáhítat alkalmával, amit a fiammal vettünk át, a fiam megkérdezte, mit jelent az, hogy kijelentem magamat annak? Kedves gyülekezet, mit jelent az, hogy az Úr kijelenti magát nekünk? Mit jelent? Gondolkozzunk el rajta. Máté 7:7. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyugtatik néktek. Akkor, amikor a tanítványok kudarcot vallottak a holdkorossal, és oda ment a holdkorosnak az apukája a Jézushoz, és azt mondta, hogy a te tanítványaid nem tudták őt meggyógyítani, de mester, talán te? Majd a tanítványok megkérdezték Jézus, nekünk miért nem sikerült? Hát Jézus azt mondta, a ti hitetlenségetek miatt. mert bizony mondom néktek, és most figyeljetek. Ha akkor a hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, és az elmenne. És semmi sem volna lehetetlen néktek. Még sok-sok ígéretet felírtam, de talán itt abba hagyom. Ti tudtok, mit kezdeni ezzel az igével? Nekem egyszer a nagymamám mutatott egy mustármagot. Tényleg nagyon kicsike. Rettentő kicsike. Azt mondja, hogy csak annyi hitetek volna, mint amennyiben a mustármagban van. Mi ott lakunk most a belvárosban, és mentünk át a Lánchídon autóval, a fiammal, és néztük a Gellért hegyet. És eszembe jutott ez az ige. Mondom, te el tudod képzelni, hogyha azt mondanád ennek a hegynek, hogy ugorjon a Dunába, akkor megtenné? Vagy Jézus itt viccelődik velünk? Vagy miért került bele ez a Bibliába? Ez nem igaz? Vagy mi a 21. században már ezt másképp kell, hogy értelmezzük, ugye? Tehát most már vannak biblia magyarázatok, vannak olyan nézetek, hogy nem minden úgy van, ahogy le van írva, ugye? Vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretem szó szerint értelmezni. Mindig időben nem tudom kiszámítani. Félek, hogy 10 perc alatt elmondom azt, amit ide leírtam. Most egy kicsit elnyúlt, hogy itt be is fejezném. Szeretnélek bátorítani titeket arra, hogy éljetek a csodákkal. A csodák istene ma is ugyanaz. József istene, akinek József barátja volt, Illés, Elizeus, Péter és János istene ugyanaz. Az Isten ma András istene, az Illés ma, vagyis az Isten ma Orsi istene, az Illés ma Csabi istene, az Illés ma mindenki istene. Az Isten ma a mi Istenünk. Bízzatok benne, hogy ugyanazokat a csodákat meg tudja cselekedni a ti életetekben, mint amit megcselekedett a mi őseink életében. Ámen. Drága jó Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy Te törődsz velünk. Köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk porszem, hangja, emberekhez. Hogy olyan fontosak vagyunk számodra, hogy azt mondtad, hogy még a hajunk szála is számon vannak tartva. Köszönjük, Istenünk, hogy csodák ma is léteznek, és nem csak a régi bibliai ősök életében. Jó Urunk, az életünk annyira bonyolultá vált. Felszálltunk egy gyors vonatra, ami egyre gyorsabban száguld, és abból kiszállni, leugrani komoly sérüléseket okozhat. Legalább olyan sérüléseket okozhat, mint végigúszni egy olyan medencében, ami teli van mérges kígyókkal, állatokkal. De Urunk, Te tudsz csodát tenni. Te ki tudsz szakítani bennünket abban a helyzetből, amiben benni vagyunk. Te meg tudod akadályozni, hogy időtrabló tevékenységeket űzzünk. kérünk szépen járjál egyen-egyenként szívről szívre, mutasd meg a mi életünkben, mi az, ami akadály közted és köztünk. Mutasd meg, kérünk szépen, hogy mik azok, amik elválasztanak attól, hogy kiárazd ránk a te szent lelkedet, hogy eljöjjön a késő jesőnek ideje, amiért sóvárgunk, és amit már nagyon várunk. Drága jó úrunk, szeretnénk a mi mennyei otthonunkba is mielőbb hazamenni. Segíts kérünk, hogy úgy is viselkedjünk, mint akik oda készülődnek. Drága jó atyánk, add, hogy élő legyen bennünk az ige, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Nyilvánuljon meg a te hatalmad a mi életünkben. Te nyitottál bennünket, és végezz el azt a munkát bennünk, amit egyen-egyenként jól megterveztél a mi számunkra. Segíts, hogy ne legyünk akadályai. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és velünk leszel, és elvégzed azt a munkát. Jézus Krisztusunk nevében. Ámen. Megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Ámen.